Kegyelem legyen nekünk, és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, akitől jön minden jó adomány és tökéletes ajándék az életünkbe. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet vasárnapi Isten tiszteletünkön, és külön szeretettel köszöntöm a keresztelő családot. Líb Hajnalkát fogjuk megkeresztelni, Líb Béla Mátyás és Józsa Csenge harmadik gyermekét, Schreiber György és Kánya Ditta a keresztülők. Isten hozott benneteket, nem vagytok itt egyáltalán idegenek, hazajöttetek, örülünk nektek. Készüljünk a keresztelőre a 329. dicséretünk második versével. A 329. énekünk második versét énekeljük így fönnállva. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Hallgassuk meg, hogyan adta nekünk Jézus Krisztus a keresztség ajándékát, sákramentumát. A föltámadása után, a mennybe menetele előtt ezeket mondta a tanítványainak, és mondja nekünk mai tanítványainak is. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ebbe az üzenetbe kapaszkodhatunk bele napról napra, Jézus Krisztus jelenléte biztos mindannyiunk életébe, a gyermekeink életébe is. Együtt valljuk most meg a keresztény hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és kedves keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után, Isten és ezelőtt a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy Hajnalkát a református egyház közösségében hitben nevelitek. Először kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten közösségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Hajnalkát úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. És most hozzátok fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet, ígéritek-e, hogy hajnalkát szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, együtt feleljük, ígérjük. Ígérjük. Isten lelke adjon nekünk is erőt és akaratot ígéretünk teljesítéséhez. Forduljunk Istenhez imádságban, adjunk hálát. Atyánk, valóban kimondhatatlanul nagyok az ajándékaid. A társak itt nekünk rendeltél, a gyermekek, akiket nekünk adtál, és mindezen túl, vagy mindezt összefogva a hit, hogy semmiben sem vagyunk egyedül, sem a magunk életében, sem a családunk küzdelmeiben, örömeiben, hanem a te áldásod és a te akaratod ölel körül bennünket. Így adunk hálát ezért a két családért, akik tőled fogadták hitben a gyermekeiket. Így adunk külön hálát Hajnalka életéért, és könyörgünk, hogy maradj a vezetője, tartsd meg, mentsd meg őt a görbe, az őt tönkretevő utaktól, vezest egyenes úton, napfényes úton, a nehézségek között is a te lelked emelje, segítse. És így kérünk áldást szülőkre, keresztszülőkre, növeld őket hitben, reménységben, szeretetben. Amen. Hajnalka, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Hajnalka, áldjon meg téged az Úr, s őrizzen meg téged, növeljen testben, lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Titeket pedig, kedves család, Isten erősítsen, növeljen a Krisztus Jézusban való hitben. Amen. Foglaljuk el a helyünket, egy újabb bátor kislányt fogadtunk be a gyülekezetbe. Szerintem értette, hogy miről van szó. Készüljünk Isten igéjének a hallgatására, a 24. Zsoltárt énekeljük, a 24. Zsoltár első három versét. Az Úr bír ez egész földdel, és minden benne élőkkel.
Thank you.
Helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igéjét, Jónás könyve utolsó fejezetéből, a 4. fejezet verseit. Valószínűleg ismert a történet legtöbbek előtt, de hogy kicsit felelevenítsük, ugye Jónás az a kicsit komikus proféta Isten embere, akit Isten elküld egy nagyvárosban, Ninivébe, hogy hívja őket megtérésre, mert ha nem, akkor elpusztul az ország, a város. És Jónásnak nem tetszik a feladat, úgyhogy homlok egyenest másik irányba indul. Az Úristen visszafordítja egy viharban, a tengerbe esik, onnan az Úristen kimenti, nagyon-nagyon hálás a bocsánatért, és azért, hogy Isten megmentette az életét, most már teszi a dolgát, prédikál a niniveieknek, és a niniveiek minden várakozással szemben megtérnek Istenhez. Na és itt jön még egy csavar a történetben, innen olvasom a történet végét. Amikor Isten látta, hogy a niniveiek megtértek a rossz útról, megbánta, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, s nem tette meg. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam. Ezért akartam menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmet hosszú, nagy a szereteted, még a rosszat is megbánod. Most azért vedd el az életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte. Igazad van-e, hogy haragszol? Aztán kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékba, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokornő jön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, s megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy intézte, hogy másnap hajnalban egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten keletről tikkasztó szelet támasztott, Jónás napszúrást kapott, ájuldozott, a halált kívánta magának, és azt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól. Igazad van-e, hogy haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt. Igazam van, haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta. Te szánod ezt a bokrot, amelyet nem fáradtál, amelyet nem te neveltél, amelyik egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. Én meg ne szánjam Ninivét, ezt a nagy várost, amiben több mint 200 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és bal kezük között. És még ott ez a sok állat is. Isten és az ember sokat vannak egymással haragban, vagy ha merünk egy kicsit személyesebben fogalmazni, akkor azt mondhatjuk, hogy Isten és mi sokat vagyunk egymással haragban. Mi rendszerint azt gondoljuk, hogy Isten az, aki haragszik, vagy aki többet haragszik. Sokan szorongunk is emiatt, Isten vajon hogy néz rám, amiatt, amit tettem, vagy amit nem tettem, amiatt, hogy ennyit járok templomban, vagy annyit imádkozom. Szóval mi inkább Istennek tulajdonítjuk a haragot, de én gyanítom, hogy Isten és közöttünk mi vagyunk a haragosabb fél. A Biblia egészében többet beszél arról, hogy az ember hátat fordít Istennek, haragszik, vagy közönyös felé, de hát tudjuk, a közöny is a haragnak egy formája, mint Isten haragjáról. A Biblia nagy részt arról beszél, ahogy Isten keresi, békítgeti a haragos, vagy a vele egyet nem értő embert. És ezért olvassuk az Új Szövetségben ezt a mondatot, amit Pál ír, Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Nem Istent kell békítgetni, sokszor inkább Isten békítget bennünket. És nem tudom, hogy kihallottátok-e ezt a kicsi félmondatot, mintha Isten kérne általunk, béküljetek meg az Istennel. A hétköznapi életünk is gyakran azt mutatja, hogy Gyakran vagyunk haragban az Istennel. Akár bemerjük ezt vallani magunknak, meg neki, akár nem. Haragszunk Istenre, amikor veszteség ér bennünket. Amikor jön egy váratlan anyagi veszteség, vagy indokolatlan támadások, hátratételek érnek, mindig fölmerül bennünk az, hogy nem merülne, hogy Isten ezt meg tudta volna akadályozni, ha akarja. Miért nem tette? A gyásznak pedig, hogyha elvesztünk valakit, akit szeretünk, mindig vele járója a harag. Miért nem akadályozta meg Isten? Miért nem adott még több időt együtt? De ez a fajta harag teljesen érthető emberi reakció. Nyilván foglalkozni kell, előbb-utóbb az Isten elé kell vinni, hogy helyére kerüljenek a dolgok. De van ennél egy sokkal gyakoribb és sokkal érthetetlenebb harag bennünk Isten iránt, és ebből hívogat ki bennünket Jónás története, meg az ige. Jónás próféta haragszik Istenre, és érdemes megnézni, hogy miért haragszik. Azt mondhatjuk, hogy azért haragszik Istenre, mert Isten mondott valamit, hogy hirdesse meg, hogy Ninive elpusztul, és aztán Isten meggondolta magát, és nem úgy lett, Jónás meg szégyenbe maradt. Magyarul azért haragszik Jónás Istenre, mert Isten mondott valamit, és aztán nem úgy tette. És azt mondhatjuk, hát miért ne haragudna? Kit fognak körbe röhögni? Nyilván Jónást, aki azt mondta, hogy elpusztul a város, és mégsem. De mint minden haragnak, ennek is érdemes egy picit a mélyére nézni jobban. Mert sokszor a haragunknak csak a felszínét tapasztaljuk. Azt mondjuk, hogy ezért vagyok mérges, azért vagyok mérges, és mélyebben valami egészen más, valami sokkal mélyebb fekszik. Ha kicsit mélyebbre nézünk Jónás haragjába, azt látjuk, hogy azért haragszik Istenre, mert Isten azt tette a niniveiekkel, amit vele. Megbocsátott nekik, és megmentette őket a haláltól. Attól a haláltól, amit az Isten iránti engedetlenségük hozott rájuk. Jónással Isten egy hónappal ezelőtt pontosan ezt tette. Megbocsátott neki az engedetlensége miatt, és megmentette a haláltól. És így már kicsit másként néz ki a történet. Jónás azért haragszik Istenre, mert Isten ugyanolyan szeretetet, megbocsátást, érthetetlen kegyelmet tanúsít mások iránt, nem szeretem emberek iránt, mint felé. És ne higgyük azt, hogy Jónásnak nem volt nagy élmény a megmenekülése. Olvassuk csak vissza egy fejezettel előrébb, hogy dicsérte Istent már a hal gyomrában, amikor még nem is volt biztos, hogy Isten kiszedi onnan. Dicséri Istent a szeretetért, a bocsánatáért, a szabadításáért. Jónásnak volt egy nagy Isten élménye, és mégis az annyira nem változtatta meg őt, hogy el tudja viselni, amikor Isten ugyanezt teszi másokkal, nem szimpatikus emberekkel. Jónásnak az a fontos, hogy az ő hírneve, a prófétai hírneve megmaradjon. Istennek meg az a fontos, hogy megmentsen embereket. Ez a különbség Isten és ember között. És itt az igazi legmélyebb oka Jónás Isten iránti haragjának, azért haragszik Istenre Jónás, mert Isten olyan, amilyen. Mert Isten nem úgy cselekszik sokszor, ahogy ő azt várná. Ahogy mi azt elvárjuk Istentől. És Jónás nem csak egy rossz természetű ember a történetben, hanem mindannyiunkat jelképez. Mi is nagyon sokszor, vagy alapvetően azért haragszunk Istenre, mert ő Isten. Mert annyira más utakon jár, és sokszor annyira más utakon járat bennünket, mint amit elképzelünk magunknak, hogy az már fölháborító. Mi Isten válasza Jónás haragjára? Az, hogy elkezdi békítgetni. Isten kezdeményezi a békülést, pedig Jónás veszett össze. Jónást idegesíti Isten. És mégis Isten kezdeményezi a békülést. Hallottuk, megszólítja Jónást, azt mondja, igazad van, hogy haragszol. És Jónás nem is válaszol. Én nem tudom ki, hogy van ezzel, engem semmivel nem lehet úgy kihozni a sodromból, mint ha valakihez szólok, és nem válaszol. Semmivel. És Jónás nem is méltatja szóra Istent. És Isten nem hagyja abba, vagy nem bünteti meg Jónást, hanem folytatja a békítgetést, csak most már más utat választ, provokálja. Mert Isten tudja, hogy időnként szükségünk van arra, hogy egy kicsit provokáljon bennünket. Hogy kihívjon bennünket az egykedvűségünkből, a közönyünkből, vagy a haragunkból. És Isten nagyon kedvesen tud provokálni. Annyira, bocsánat, hogy azt mondom, annyira édes ötlet, nem? Tehát ott ül Jónás az 50 fokba, itt át tudjuk érezni, és akkor Isten növeszt egy bokrot fölé. És aztán persze élvezi az árnyékot, aztán pedig hagyja Isten, hogy elpusztuljon a bokor, hogy Jónás átérezze, hogy mi az, amikor valami elpusztul. Provokálja Isten, de ilyen kis fricskát adva Jónásnak. És nem tudom, hogy mennyire tapasztalták a testvérek, de Isten ezerféleképpen provokál bennünket, hogy észrevegyük őt, hogy megbéküljünk vele, hogy szóba álljunk végre vele. Ismertem egy nagyon kedves idős nénit, már 80 fele járt, amikor elkezdett engedni Isten hívogató provokációjának. Nem tagadta ő meg soha az Istent az életében, csak nehéz élete volt. Úgy ment férhez, hogy bármi történik, nem fog elválni, és csak elváltak. Egyedül nevelt föl két gyereket, volt egy hivatás álma gyerekkorától, amit sose tudott gyakorolni, éppen az anyagi körülmények miatt. Nem keseredett meg, nem lett Istent köpködő ember, de hát nem kereste Istent. Ehhez még jött egy-két rossz élmény néhány lelkésszel, meg hívő emberrel, teljes volt a csőd. És aztán 80 fele, mikor már egyedül nem tudta ellátni magát, oda költözött a fiához egy másik városba, föl kellett számolni az addigi életét, és a kis szobájából azt látta, a szoba ablakából, hogy néhány száz méterre, de szó szerint néhány száz méterre egy templom épül. Isten provokálta őt, hívta őt, és ezt meg is mondta, annyiszor elmesélte, tudtam, hogy Isten nekem építeti ezt a templomot. Persze mi azt, a külső ember nevet rajta, de ő tudta, és Isten neki is építette a templomot. Provokálta, hívta, 80 éven fölül. És ez a néni 81 néhány évesen talált vissza Istenhez, találta meg a nagyobb családját a gyülekezetben. Ő volt mindig, aki először jelentkezett a gyülekezeti táborokra. Megtalálta a helyét újra Istennél. Jónást is puhítgatja Isten a történetben. Először megszólítja, Jónás nem válaszol, nem hallja, meg nem akarja meghallani, ahogy sokszor mi sem. Isten másodszor is megszólítja a bokor után, azt mondja, igazad van, hogy haragszol, és azt mondja, hogy igazam van, haragszom, mint halálig. De Isten még ezután is beszél, a szívére beszél, sőt megmutatja a saját szívét Jónásnak. Azt mondja, hogy nem látod, mennyire szeretem ezt a nagyvárost, a sok buta emberrel, akik nem tudják, mi a jó és mi a rossz, most idézőjelbe. Sőt azt mondja, hogy még ott az a sok állat is. Ne értsük félre, hanem Istennek még az állatok is kedvesek. Isten keresi, békítgeti, provokálja Jónást, és nagyon érdekes, hogy nincs befejezve a történet. Nem tudjuk, hogy Jónás engede a békítgetésnek, vagy még jobban megkeményedik. De nem véletlen ez a befejezés. Mert Jónás bennünket is jelképez, akiket Isten keres a szeretetével, a szavával, hogy megbékítsen, kihozzon bennünket a csalódottságainkból, a keménységünkből. És a legnagyobb provokáció, az a saját fiának a keresztje. Olyan meglepő dolgot, olyan provokációt, hogy Isten a saját fiát engedte meghalni értünk, nem tudunk elképzelni nagyobbat. Isten így mutatja a szeretetét, így kezdeményez, ahogy kezdeményezi a keresztelőt, ott is Isten kezdeményezte a kapcsolatot a gyermekkel. Mindig Isten kezdeményez. Ha mi meghallunk valamit, ha válaszolunk, ha imádkozunk, az mindig csak felelet. És akkor hadd fejezzem be én is egy kérdéssel az igehirdetést. Hallgatsz-e még akkor is, amikor Isten szeretete a kereszttel provokál téged? Vagy pedig visszaindulsz az élő és a szerető Isten iránt? A kérdés ugyanúgy nekünk is szól. Adjuk meg a magunk válaszát. Amen. Válaszul Isten üzenetére a 305. dicséretünket énekeljük, az első versét. Csodálkozzunk rá Isten szeretetére, türelmére. Erről szól ez az ének. 305. ének első verse így kezdődik. Álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed. Maradva csöndesedjünk el. Először egy csendes percben mindenkinek van lehetősége Isten elé vinni a saját imádságát, majd együtt is imádkozzunk. Istenünk, Atyán, köszönjük, hogy ma is a Te kezdeményező szereteted hozott össze bennünket, hiszen Te hívtad a szövetségedbe ezt a családot, most éppen különösen Hajnalkát és mindenkit, aki hozzá tartozik. Te hívtál bennünket szavad igét köré, Te hívtál bennünket arra, hogy kilépjünk a mindennapos rohanásainkból, a magunk útjaiból, és figyeljünk a fölülről jövő szóra. Áldunk ezért téged. Áldunk türelmedért, amivel nézed az életünket, az élettörténetünket, minden sikerével és bukásával együtt. Köszönjük, hogy Te mindig vársz bennünket, sőt, tulajdonképpen jössz velünk. Kérünk, segíts, adj hajlandóságot, hogy mi is menjünk veled. Arra, amerre Te mutatod, hallgassuk azt, amit Te mondasz, és hadd adjuk azt tovább, amit tőled kapunk, hiszen ezzel adunk másoknak is a legtöbbet. Jézusért hallgass meg, ami barátunkért, megváltónkért. Amen. Fönnállva mondjuk el azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás olyan dolog, amit nem csak a lelkész kérhet, sőt, mindannyian kérhetünk és kérjünk is a saját életünkre, meg egymás életére. Úgyhogy fogjuk meg egymás kezét, előre mondom az áldás szövegét, és úgy kérjük el Istentől az ő szeretetét. Egymás, nézhetünk nyugodtan egymásra is, hiszen nem csak magunknak, egymásnak is kérünk. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége, és a Szentlélek közössége maradjon minden nap mi velünk. Maradjon minden nap mi velünk. Amen. Legyen így, áldás békesség, és szép vasárnapot kívánok. Áldás békesség.